Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, ez az Itthon menő, a ti hangos úti könyvetek, ami ezúttal a gyönyörű Visegrádra viszel benneteket. Bár Magyarország egyik legkisebb városa lesz ma az úti cél, meglátjátok majd, hogy ez az alig több mint 33 négyzetkilométer annyi programot kínál az utazónak, amennyire nem is elég egyetlen nap. Utazó riporterünk Kerekes Bori utána járt, merre kirándulhattok, ha egyedül vagy a családdal mennétek a természetbe. Hogyan nézhetitek meg a várost egy szápdeszkán evezve, hol főzik a legjobb pálinkát a környéken, és milyen helyi összefogás segíti az erre járó vendéget, ha épp otthon felejtett valamit, vagy bármire szüksége volna a visegrádi látogatás alatt. De természetesen Visegrádon kihagyhatatlan a Fellegvár és a Királyi Palota, hiszen a város a középkorban a magyar királyok egyik legfontosabb székhelye volt.
Visegrád talán legismertebb, sőt nem is talán, nem tényleg a legismertebb látványosságáról, a Fellegvárról beszélünk most első körben Szőke Éva muzeológussal. A Fellegvárnak egy nagyon hosszú és bonyolult története van, hogyha egy emészthető, összefoglaló verziót, ami alapján az emberek el tudnak indulni ebben a történetben, próbálunk adni a hallgatóknak, akkor mi volna ez a rövid történet?
Hű, ez így is bonyolult, hogyha röviden szeretnénk elmondani. Tehát kezdve attól, hogy miért volt szükség ennek a megépítésére, ugye stratégiai védelmi szempontok szerint épült meg. Tehát tudjuk nagyon jó, hogy 1241-ig gyakorlatilag Esztergom volt a királyi székes főváros, és ezt követően a királynak, IV. Bélának a tatárdulást bekövetkeztével menekülni kellett az országból. Így tehát az országot is elhagyva lement egészen Dalmáciáig, és onnan majd visszatérve egy-két év múlva ő kezdte el ennek a fellegvári kettős várrendszernek a kiépítését. Na ez annyira stabillá sikerült építeni, és annyira korszerű volt a maga idejébe, ugye az 1200, hát mondhatjuk így, hogy 46-ot követő időbe, hogy ez szerint ez volt a legjobban őrizhető, a legjobban védhető, és ezért 300 évre a királyi korona ékszereknek az őrzőhelyévé is vált.
Így van, és hát ugye annak ellenére, hogy ilyen jól védhető, mégis, ha nem is megtámadták, de a koronázás ékszereket megpróbálták eltulajdonítani. Ki volt az, aki erre kísérletet tett, és miért?
Hát többször és többféle formában megpróbálták eltulajdonítani a koronaékszereket. Talán a legnevezetesebb, amiről feljegyzés is fennmaradt, ez Kottanner Jánosné nevéhez kötődik, aki Erzsébet királyné parancsára jött ide, mint udvarhölgye. A nyilván segítői is voltak.
De ezt hogy csinálta? Nem tudom elképzelni. Bejön Kottanner Jánosné, és hogy veszi el a koronaékszereket?
Hát ez az. Hát segítői voltak. Tehát voltak olyanok,
emberei.
Így van.
Fontos találkozóhely is Visegrád az egész történelem folyamán tulajdonképpen a mai napig. Mikor volt az első találkozó?
1335-ben ejtették meg ezt az első visegrádi királyi találkozót, amin nem csak a királyi személyek vettek részt, hanem hatalmas küldöttségek jártak itt. A lengyel király és a cseh király éppen ugye konfliktus helyzetbe kerültek egymással, mert a lengyel király területére bemerészkedett a cseh király, és hát ilyenkor szokásos módon hát valami zsarolási eszközként használta ezt föl ugye a lengyel királlyal szembe, amit a lengyel király nem tudott teljesíteni, mert nem volt olyan anyagi háttere. Tehát a mi Károly Róbert királyunk kihasználva ezt a visegrádi királyi találkozót, itt kölcsönözte meg azt a 100 000 ezüstöt sógora számára, amiből az kifizethette Luxemburgi Jánost, hogy menjen ki a területéről, és Luxemburgi János ekkor zavartalanul kivonult a lengyel királyi területről, létrejött tehát a szerződés megkötésének a feltétele.
Hogyha valaki szeretné akár ezt a történetet, akár a Fellegvár egyéb történeteit és a kiállításokat megnézni, akkor mi az, ami közül csemegészhet, hogyha bemegy a Fellegvárba?
Hát a Fellegvárban van most olyan kiállítás, ami ott állandó kiállításként szerepel, de nem sokára nagyon meg fog újulni, aminek egy része egy fegyvertörténeti kiállítás, a fegyverek történelmi átalakulásáról, kialakulásáról egészen az ágyuk megjelenéséig. Átelemben a túlsó oldalon, a benti felső fellegvárban, ott pedig egy ilyen kitömött állatoknak a kiállított mennyiségét láthatjuk, aminek az előfordulása itt a pilisi parkerdő jelenlegi területén, de a valamikori királyi birtokhelyen, a vadászterületen szerepeltek.
És van ugye a panoptikum is.
A panoptikum az gyakorlatilag az a panoptikum, amiről az előbb beszéltünk, ami bemutatja személy szerint, ugye, de hát viaszbábuk formájába ezt a visegrádi királyi találkozót a szereplőkön keresztül.
Hogyha valaki meglátogatná a fellegvárat, akkor hogy teheti ezt meg, mikor teheti ezt meg, minden kiállítást meg lehet-e nézni egybelépővel, mik azok a gyakorlati tudnivalók, amik fontosak, ha valaki ide érkezik?
Van egy olyan kedvezmény, hogy 70 év fölött és 6 év alatti gyermeknek ingyenes a látogatásuk. Jelenlegi ismereteim szerint 1700 forint egy teljes értékű jegy, és ennek a fele ugye a diák és a nyugdíjasoknak a jegyára, ami 850 forint.
Itthon menő!
A vár a hét mindennapján reggel 9-től este 6-ig van nyitva, könnyedén megközelíthető autóval, több nagy parkolót is találtok sétatávolságra a bejárattól. Hopon, hopov busszal is mehettek, a járat fél óránként indul, az egyik végállomása a Dunaparti úton lévő nagy parkolóban van. Itt találjátok a Visegrád Info turista információs pontot is. Aki elég edzett, az persze mehet biciklivel vagy gyalog is, aki kevésbé, annak jó megoldás lehet az elektromos bicikli kölcsönzése. A visitvisegrad.hu weboldalon minden fontos információt megtaláltok. Azért, hogy Visegrád középkori királyi pompájával teljesen képbe kerüljetek, mindenképp látogassatok el a királyi palotába is.
Buzás Gergely régész múzeum igazgatóval beszélgetünk a visegrádi királyi palota udvarában, egészen pontosan egy makett előtt állunk, ahol látom azt is, hogy pontosan hogyan nézett ki ez a királyi palota, de mielőtt erre rátérnénk, miért volt szükség arra, hogy megépüljön?
1323-ban történt mindez, amikor Károly Róbert gyakorlatilag diadalmaskodott az ellenfelei felett, az utolsó nagy ellensége Csák Máté 2 évvel korábban elhunyt, és a hatalma alá keríthette az egész országot, és ekkor egy új fővárost keresett magának.
Nyilvánvalóan minden király érdekes, hogy hogy élhetett itt, de talán a legnépszerűbb királyunk Magyarországon Mátyás király, és most rögtön ez jutott eszembe, hogy úgy elképzelem, hogy vajon Mátyás király hol hajthatta egészen pontosan álomra a fejét, hogy megálmodja az igazságos döntéseit itt az épületben.
Hát ezt nagyjából elég pontosan el is tudnám vezetni önt oda, és meg tudom mutatni, hiszen azt a szobát is be tudjuk azonosítani. Ugye nem egy egyszerű hálószobája volt persze Mátyás királynak, egy nagy hétteremből álló lakosztály volt a király szolgálatára, de ebből a hétteremből tulajdonképpen csak 3 szoba alkotta azt, amit mi magánlakosztálynak hívnánk. Ugye a középkorban azt mondták, hogy ez az éjszakai termei a királynak, és ebből az egyik volt ugye a hálószoba, ami itt a palota kertjére nézett, a palotának az északi oldalán, tehát egy viszonylag csendes, kellemes, kilátással ellátott szobácska. Ugye fölötte volt a királynénak a hasonló elrendezésű lakosztálya.
Pont ezt akartam, ezek szerint külön aludtak.
Igen, de volt egy csiga lépcső, ami összekötötte a két lakosztályt, úgyhogy bármikor átmehettek egymáshoz.
A királyi palota egy merényletnek is a helyszínéül szolgált. Ezt a merényletet ki követte el és miért?
Hát ugye ez a palota legelső korszakához tartozik, ugye ez a hírhet merénylet, ugye ez az Ács Feliciánnak a merénylete, ami még ugye Károly Róbert ellen történt 1330-ban. Tulajdonképpen ez a erre vonatkozó krónikás adat az első adat arra, hogy létezett a visegrádi palota, tehát ez még valóban az első években történt. Nagyjából a helyszínt itt is meg tudjuk határozni, hiszen mint említettem, ennek a Károly Róbert kori palotának az épületeit fel is tártuk, és meg is tártuk azt a házat, ahol tulajdonképpen ez a merénylet történhetett. Ugye az Ács Felicián Csák Máténak volt az embere, és hát ugye Csák Máté halál után ugye a király pártjára állt, de hát ő is azért úgy gondolta, hogy ha a király meghalna, akkor ugye a zavarosban jobban lehetne halászni, mint ahogy azelőtt is, amíg a király nem volt elég erős, hogy rendet tartson az országban. Nyilván személyes sérelmek is vezették ahhoz, hogy megkísérelte a királyi család lemészárlását, nem csak a király, sőt elsősorban először nem is a királyra támadt rá, hanem a gyerekekre, de őket ugye az édesanyjuk megvédte, majd ugye Erzsébet királynéra és hát Károlyra is rátámadt, végül a gyerekeknek a nevelői védte. védték meg őket, és hát döfték le, az egyik pohárnok döfte le a merénylőt. Nem ez volt az első merénylet egyébként Károly ellen, hiszen hát az a politikai mű, ahogy ő megalkotta, tulajdonképpen helyreállította a magyar királyságot, bizony sok ellenséget szerzett neki, többször is megkíséreltek merényletet ellene, ezeket általában elég könnyen vette, ezt viszont hát sokkal kevésbé, hiszen ez alapvetően a családja ellen irányult, úgyhogy végülis egy nagyon kegyetlen és véres bosszút állt, nem csak a meggyilkolt merénylővel szemben, hanem az egész családjával szemben, ugye gyakorlatilag a családtagok nagy részét kivégezték vagy száműzték.
A Mátyás Király Múzeum által működtetett királyi palotát a Fő utca 23-as szám alatt találjátok. A hét minden napján reggel 9-től délután 5-ig van nyitva. A visegradmuseum.hu weboldalon tudtok bővebben tájékozódni. A királyi palotával szemben találjátok a Mátyás Király történelmi játszóparkot. Itt a hétfő szünnap, a többi napon reggel 10-től este 6-ig tudtok bemenni. Ha innen visszasétáltok a Dunapartra, akkor a nagy parkolóval szemben találjátok a csónak és kishajó kikötőt, ahol számtalan vízi jármű közül válogathattok. Van itt tutaj, kajak, jogosítvány nélkül vezethető motoros csónak és kishajó is. A Mahart szintén hopon-hopof jelleggel Dunakanyar túrákat indít. De ha szeretnétek magatokat a lehető legközelebb tudni a természethez, akkor a SUP túra a legjobb választás.
Gyurián Zoltánnal, az Outdoor Mafia ötletgazdájával beszélgetünk, aki szintén a vízre alapozta itt a vállalkozását, az ötletét. Mi az, amivel ti foglalkoztok?
Igen, főleg a nyári időszakban alapoztunk a vízre. Mi stand-up paddle, azaz ez a nyári őrület, a SUP-ot használjuk ki, és erre alapozva túrákat viszünk itt a Dunán. Hétvégente több időpontban, változó útvonalon, de a többség az innen Visegrádról indulva Duna-Bogdányig 6 kilométert megtéve evezünk végig a Dunának ezen a szerintem legcsodálatosabb szakaszán. Rögtön indulásnál a várat nézhetjük meg egy olyan szemszögből, amit nem sok irányból lehet látni. A Salamon torony alatt elhaladva szerintem egy ilyen lenyűgöző, monumentális látvány tárul előttünk. Aztán ugye a sziget csúcson egy kis pihenő kapcsán ott az ottani gyönyörűségeket láthatjuk meg, és a végén a Dunabogdányi szabadstrandon kötünk ki. Onnan autóval jövünk vissza Visegrádra, ugyanis az árral szemben egy picit nehezebb lenne visszajutni, így könnyítem meg a résztvevők dolgát, hogy autóval jövünk vissza.
Hogyha valaki életében nem próbálta ezt a sportot, ezzel mi van? Ide jön, ugye ez még egy dolog, hogy a sodrás az viszi, de mondjuk meg tud-e rajta állni?
Igen, a tapasztalat azt mutatja, hogy hát egyrészt a vendégem 80%-a itt próbálja ki először, körülbelül a 90%-a föl is tud állni, és én nekem az a véleményem, hogy mi történhet, mert maximum vízbe esünk. Tehát, hogy én így gondolom, de természetesen aki nem érzi stabilan magát állva, a deszkán térdelve vagy ülve is hasonlóan szuper élményt nyújt a program. Erre is van példa, de én azért szoktam az embereket egy kicsit nyomni, hogy de tessék felállni, segítek, elmondom még egyszer, megmutatom még egyszer, meg szoktam fogni a deszkát is, és azért mondom, az emberek nagy része azért sikerrel teljesíti az akadályt, de minden túrát úgy kezdünk, hogy itt a mellettünk lévő kis állóvízben elgyakoroljuk, hogy hogyan tudnak evezni, hogyan tudnak fordulni a deszkával, nehogy Isten megállni, lassítani, ezt mindezt érdelve először, és ha látom, hogy ez a pozíció már megfelelő a vendégeknek, akkor megmutatom a felállást, és csak utána indulunk el a túrára. Illetve a dunai túrák kapcsán van egy 14 éves korhatárom, ami alatt sajnos jogszabály miatt nem vehetnek részt a túrán, de az öbölben, itt kicsit följebb az egyik dunai öbölben, ott korhatár nélkül akár családok is együtt jöhetnek, és ott ugyanez a elképzelésem, hogy egy rövid oktatást követően ott zárt környezetben lehet. Csak ott egyáltalán nincs, ott állóvíz van, és ezért alkalmas gyerekek oktatására is.
Itthon menő!
A www.outdoormafia.hu weboldalon mindent megtudhattok a SUP túrákról, és azt se felejtsétek el, hogy ha már hidegben jártok Visegrádon, Zolinál síelni is lehet. És ha már szóba jött, akkor egy olyan beltéri programot is kínálunk, ahol a persze mértékkel fogyasztott szíverősítő segítségével is felmelegedhettek. Spád Diana, a Zugfőzde Pálinka Múzeum megálmodója, nem csak a magyar zugfőzde történelem nagy ismerője, de az izgalmas múzeum melletti épületben pálinka főzdét is üzemeltet, amit szintén megnézhettek, ha bejelentkeztek előre a következő telefonszámon 0620 939 1790. A múzeum a pálinkafőzés régi eszközein és az izgalmas filmeken kívül egy külön helyiségben mutatja be, hogyan is főztek titokban otthon pálinkát azok, akik a tiltás ellenére sem hagyták kárba veszni az értékes gyümölcsöt.
Amikor tilos volt az otthonfőzés Magyarországon, és ezért ezt titokban házi készítésű eszközökkel végezték az emberek, akkor nagyon gyakran előfordult, hogy óvatlanságból, vagy sietésből, vagy oda nem figyelésből felrobbant a pálinka főzőberendezés, és ez egy ilyen jellemző veszélye volt ennek az időszaknak, úgyhogy mi állítottunk ennek egy kis játékot, van egy nagy piros gomb, és hogyha jönnek a látogatók, és megnyomják ezt a gombot, akkor megláthatják ezeket a veszélyeket, sőt, hát igazából egy kicsit meg is ijedhetnek.
Jó, akkor megnyomom a piros gombot, és miután felrobbant, akkor azért elmondjuk, hogy mi is pontosan ez az életkép, amit itt látunk.
Jaj, kicsit félek.
Jesszusom! Maga a kis okosan kitalált berendezés az miből áll?
A pálinkás mesterünk szokta mondani, hogy ez a városi modell, mert ez a zugfőző készülék, ez egy kukta alapú. És ez jellemző volt az 50-es években, hogy valójában főként a városban ilyen kukta alapú pálinka főző berendezésekbe készítették az alkoholt. Egyrészt azért, mert mondjuk egy kis konyhában nem is fért volna el nagyobb, másrészt meg mondjuk tehát a kukta azért kézenfekvő dolog, hogy az mint egy üst, abban lehet forralni valamit, nyomás keletkezik, és abból ki lehet vezetni. Tehát ezt így könnyen, erre így könnyen rá lehet itt jönni, és a kuktákat alakították át.
Hol kezdődik a betiltásnak a története és miért?
1920-tól 2010-ig tilos Magyarországon az otthonfőzés, ami nem azt jelenti, hogy akkor egyáltalán nem készül alkohol, hanem hogy a magánemberek onnantól kezdve nem főzhetnek szabadon alkoholt. És ez azért volt nagy probléma, mert azért Magyarország nagyon jó gyümölcstermő vidék, és mindig is volt a lakosságnak, ugye a mezőgazdasági ország mondjuk, és mindig is volt a lakosságnak nagy mennyiségű, jó minőségű gyümölcse, és nagy részt azért az értékmentés jegyében zajlott a pálinka főzés.
Tehát nyilvánvalóan akkor ugye az államosítás hozzájárult ahhoz, hogy betiltották, de volt-e még egyéb ok, volt-e veszélye, vagy van-e veszélye az otthoni pálinka főzésnek?
Ma már nincs veszélye. Elvileg nem kell, hogy veszélye legyen az otthoni pálinka főzésnek, amikor pálinkát főzünk, az egy forralás, és akkor nő a nyomás az üstben, és akkor nagyon sokszor volt, hogy visszaforra cefre a páracsőbe, és hát hol tud távozni, robban egy hatalmasat, és hát akkor fönt a mennyezeten, meg a falon, meg tehát ebből azért balesetek is voltak.
Kiállításon keresztül ugye sok pálinka tároló és főző alkalmatosságot megismerhetünk, ugye, sőt vannak videók a készítésről is, a történetről is, és akár még saját címkét is készíthet az, aki ide látogat. Az alapanyagokról is van ugye szó. Én úgy tudom, hogy pálinka az csak magyarországi gyümölcsből készülhet, ez így van-e?
Igen, igen. 2010-től szabad Magyarországon az otthonfőzés a magánembereknek, és születik is egy pálinka törvény, és abban bele is van foglalva, hogy a pálinkának csak azt az alkoholt nevezhetjük, ami Magyarországon termett gyümölcsből Magyarországon készül.
Főzni attól még más gyümölcsből is lehet, csak azt párlatnak hívjuk.
Igen, ez nagyon jó, hogy ez elhangzott. Ezzel sincs baj, ez is alkohol, de hogy ezek akkor már párlatok.
A múzeum mellett van a pálinka főzde, és ott van a látvány főzde, tehát oda is be lehet menni megnézni.
Igen, 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 igen. A pálinka főzdénk az a Pálinka Múzeum szomszédságában van, és vannak olyan programjaink, nem folyamatosan látogatható, mert azért az egy műhely, de vannak programjaink, amikor fogad látogatókat, és akkor ott egy ilyen technológiai előadással meg tudjuk mutatni, hogy mi a modern változata már a pálinka főzésnek.
Itthon menő! Itthon menő! Itthon menő!
Amiről még nem beszéltünk, az a Visegráddal igencsak bőkezően bánó természet. Itt aztán annyi túra lehetőség van kezdőknek, haladóknak, kicsiknek és nagyoknak, amiből bőven lehet válogatni. A www.parkerdő.hu weboldalon belül a turizmus fűrre kattintva válogathattok a látnivalók, túraútvonalak, vezetett túrák és biciklis túrák közül. Ezekből hoz most Bori egy ajánlót.
Csontos Dömötör erdészet vezetővel beszélgetünk arról, hogy mennyiben, miben alakult itt Visegrád környéke, illetve hogy milyen túra lehetőségek vannak például. Merre induljon az, aki megérkezik, és mondjuk a természetet is szeretné megismerni?
A Visegrádi hegységet több száz kilométer kijelölt turistaút, biciklisút, lovastúrára kijelölt út hálózza be, úgyhogy innen, hogyha akár déli irányba eltekintünk, akkor egy kicsit leereszkedve az Apátkúti völgybe megtekinthetjük az ottani Bertényi Miklós fűvészkertet, vagy megkóstolhatjuk itt a most már méltán híres visegrádi pisztrángot a fűvészkert kapujában található étterembe. Onnan tovább kapaszkodva akár a Spartakusz ösvényen eljuthatunk Pilis-Szent László fele, de hogyha távolabbra tekintünk, akkor akár Dömösről indulva a Rámszakadékon keresztül Dobogókőre, vagy a vadálló köveket útba ejtve a Prédikálószékre is feljuthatunk.
Hogyha megpróbáljuk úgy csoportosítani a túra lehetőségeket, hogy mondjuk kezdőknek, haladóknak, kisgyerekeseknek, akkor kinek mit ajánlana?
Én úgy gondolom, hogy talán az országos kékjelzés az, ami mindenképpen egy érdekes, és útba ejti a visegrádi fellegvárat, és innen aztán halad tovább a Nagymarosra a Kompon keresztül. Talán az egy kezdőfokozatú turista út, ami mégis azért érint vadregényes részeket is, de a Prédikáló székre, illetve a Rámszakadékra vezető utakat azt inkább már a haladóknak ajánlom, azok már egy kicsit keményebb terep, sziklás terepen, korlátokkal, láncos fellépőkkel, az már inkább nagyobb kihívást jelent.
Hogyha szeretnének a hallgatók utána nézni annak, hogy pontosan honnan induljanak, mire számítsanak, akkor tudunk-e valamilyen elérhetőséget mondani, ahol ezek a túrák fel vannak sorolva?
Természetesen tudunk. Egyrészt a Pilisi Parkerdő honlapján www.parkerdő.hu, ott megtalálható két külön linken is, hogy merre induljunk, illetve hogy merre ne induljunk azokban az esetekben, hogyha valami miatt, például természeti havária helyzetek miatt bármilyen lezárások alakulnak ki, illetve hát a merre induljunk fül alatt pedig találjuk az aktuális, éppen évszakhoz kötött túraajánlatainkat.
Bárhova nézel, mindennek története van. Ez az Itthon Menő Podcast Szújó Zoltánnal. Kövess bennünket!
Végezetül egy nagyon jó helyi közösségi kezdeményezést ajánlunk nektek, arra az esetre, ha valami kimaradt volna az úti csomagból.
Szabó Ágnessel, a POPA, vagyis a Pont Ott, Pont Akkor megálmodójával beszélgetünk, ami egy nagyon érdekes kezdeményezés, és ugye azoknak szól, akik elutaznak, idejönnek Visegrádra, és éppen valamire szükségük van, és nem tudják, hogy hova forduljanak. Mi volt pontosan a koncepció?
Igen, ebből indultam ki én is, hogyha elutazunk egy nagyobb útra, akkor előfordulhat, hogy nincs nyitva bolt, valami hiányzik, főleg ugye amióta anyuka vagyok én is, azóta tudom, hogy mennyi mindent kell bepakolni, hogyha elutazik az ember, még ha csak mondjuk egy napi kirándulásra jön ki valaki mondjuk Budapestről Visegrádra, akkor is előfordulhat, hogy valami hiányzik, vagy valami olyan baleset történik, mondjuk nincs már a harmadik bepisilés után, mert nincsen mondjuk tiszta ruha, és akkor igazából ebből jött az ötlet, hogy segíteni másoknak, mennyire magától értetődő, hogyha mondjuk szembe jön valaki itt egy turista, és megkérdezi, akkor persze, hogy segítünk, amiben tudunk, nem csak gyerekes dolgokban, hanem bármi másban.
Hogyan lehet benneteket elérni, vagy hogy működik a rendszer? 24 órás riasztás van, azért azt gondolom elég nehéz lenne megoldani így a gyerekekkel.
Mivel az a cél, hogy minél többen legyünk így a csoportban, ezért akár bármi lehet, mert anyukák sokszor egyébként éjjel is fönt vannak, ugye azt tudjuk. Ugye van egy telefonszám, és hogyha felhív, ugye engem lehet elérni, felhív valaki, akkor én beírok egy közös chat csoportba, és akkor aki éppen ráér és tud segíteni, az jelentkezik. Hát nyilván éjszaka azért korlátozottabbak a lehetőségek, meg én sem biztos, hogy 100%-os felveszem a telefont. De azért volt már, hogy mondjuk 11-kor hívtak, és akkor tudtunk segíteni.
Milyen megkeresések érkeztek eddig? Például az este 11-eshez mi volt? Nekem az jut eszembe, hogy nekem mindig gyógyszer kellett, hogyha így vidéken voltunk, és nem volt éppen nálam valami. Vagy a gyerekek tajkártyája, de azért hiába hívnálak téged.
Gyógyszert kértek már gyerekeknek, lázcsillapítót, akkor volt, hogy pelenkát, meleg pulcsit, napsapkát.
Hogyan találtátok ki a rendszert? Kell-e fizetni azért, hogyha valaki igénybe veszi ezt a segítséget?
Úgy gondoltuk, hogy ez ingyenes dolog, és azt fogalmaztuk meg így a leírásban, hogy esetleg becsületkassza lehet, hogyha pelenkát adunk, amit ugye nem tudnak visszaadni. De alapvetően ugye, mivel ezek kis tételek így, ez minimális, tehát nem igazán fogadjuk el ezeket a felajánlásokat, és írtunk egy ilyen szerződést, vagy ilyen kölcsönszerződést, hogyha valaki nagyobb értékű dolgot ad, most egy fontos ruhadarabot, vagy mondjuk egy biciklisülést, vagy autósülést, vagy bármi olyat, ami azért érték, akkor lehet írni egy ilyen kölcsönszerződést, és akkor azt, hogyha visszakerül a tárgy, akkor azt már tárgyalan, akkor meg lehet semmisíteni, és akkor van egy biztosíték.
A Popa minden elérhetőségét megtaláljátok Facebook oldalukon, amelynek neve Visegrád, pont ott, pont akkor. Van egy telefonszámuk is, 0630 625 87 11. Itthon menő! Köszönjük, hogy utitársaink voltatok Visegrádon. Tartsatok legközelebb is az Itthon menővel. Sziasztok!
Itthon menő! Utazási podcast Szújó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet. Biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon Menő podcast Szújó Zoltánnal.